Rádióegyetem. Művészetelmélet történet. Dekonstrukció. Teller Katalin előadása.
Szép jó napot mindenkinek! Ugye ott hagytuk abba, hogy Craig Owensnek a tanulmányát próbáltam meg elkezdeni ismertetni, csak nem sikerült. És ugye azt már fölvázoltam, hogy milyen allegória fogalomra utal Benjamin. Erre csak kérdezem, mert nem emlékszem pontosan, hogy ideig eljutottunk-e. Jó. Itt fogjuk mindjárt folytatni. A következőképpen képzeltem el a mai előadást. Folytatjuk Owens-szel, a posztmodernnel, illetve áttérünk a dekonstrukcióra, amely az előző órából kimaradt, és itt is egy meglehetősen általános képet igyekszem majd adni a dekonstrukciós eljárásokról, vagy elgondolásokról. Ezen belül is majd Derridáról lesz szó, illetve majd hozok egy példát, hogy miként alkalmazhatók dekonstrukciós elképzelések a műelemzésben. Ez lenne a második nagy blokk. A harmadik nagy blokk a pszichoanalízis lesz, itt is Freud jelentőségét fogom kiemelni, illetve a művészetelméletben való alkalmazhatóságát vagy használhatóságát Gombrich példáján, nem tudom, hogy sikerült elolvasniuk a szöveget. És a negyedik pontban pedig a feminizmus fogom tárgyalni. Ugye mondtuk azt, hogy a posztmodernnek az egyik legeklatánsabb elgondolása az az, hogy vége van a nagy történeteknek. Ugye Lyotardról beszéltünk ez ügyben, és hoztam végül is Jamesonnel, vagy majd ugye vizsgára el is kell, hogy olvassák, Jamesonnel egy olyan képviselőjét a posztmodernnek, aki ezzel ugye nem ért teljes mértékben egyet, mondván, és itt ugye a marxizmus elképzelése, vagy a marxizmus tételei a meglehetősen fontosak. Tehát ugye Jamesonnél gyakorlatilag az elbeszélhetőséget, vagy a nagy történet hiányát helyettesíti a maga marxizmus. Na most mit történik Owensnél? Ugye azt mondja, Owens is tulajdonképpen egy ilyen köztes helyet foglal el a két pólus között. Ugye mondtuk azt, hogy az egyik radikális megoldás posztmodern gondolkodók esetében az, hogy nem értelmezhetünk, nincsen nagy elbeszélés, se vallás, se történelem nem használható arra, hogy értelmet tulajdonítsunk bármiféle jelenségnek. A másik pólus az ezt egy fölszabadító gondolatnak tartja, mondván, hogy éppen a játékosság, aminek teret ad egy ilyen jellegű hiány. Ugye, hogyha nincsen nagy elbeszélés, akkor az értelem tulajdonításban is végtelen szabadságom lehet. Na most, hogyan tehető ez, ugye a fix pontok hiánya, termékenyé a művészeti vagy műalkotások elemzésében? Erre példa Owensnek az Allegorikus impulzus című tanulmánya, amelyből csak 4 oldalt sikerült lefordítani az illetőknek, illetve beletenni a Postmodern című válogatásba, viszont, és itt most a reklámhelye következik, épp majdhogy nem frissiben, vagy melegen még, az Enigmának megjelent most egy 2-ös szám, a 66-os és a 67-es, és ebben az egész tanulmány olvasható, mindenkinek nagyon ajánlom egyébként. Ha egyszer végre megint lesz időm, akkor szkennelek is, és akkor fölteszem az e-learningre. Tehát az Owensnek a teljes tanulmánya ebben megvan. No, tehát onnan indultunk ki, ugye, hogy allegorikus impulzus. Miért allegorikus? Azért, mert a benjamini allegória fogalom bizonyul egy olyan eszköznek Owens számára, amely tulajdonképpen megadja annak a kulcsát, hogy hogyan érdemes posztmodern műalkotásokat értelmezni. Emlékezünk vissza arra, hogy mi volt az a 4 meglehetősen fontos jellemzője az allegóriának, ahogy az Benjamin elemzi, és amelyet Owens is átvesz. Ugye az első az volt, hogy a totalitásból kiszakítunk elemeket, vagyis alapvetően egy töredéket hozunk létre. A második jegye, vagy jellemvonása az allegóriának az, hogy az értelemgenerálás az ilyen töredékként kiszakított elemek összeállításából történik. Tehát az értelem az egyes elemek összeállításából történik. Igen ám, de az egyes elemeknek a kontext, az eredeti kontextusa, az teljes mértékben érdektelen lesz. Ehhez még hozzácsapta ugye harmadik jellemzőként Benjamin az, hogy az allegória alapvetően melankolikus. Miért melankolikus? Mert hiányként éljük meg azt, hogy immár totalitásokban nem tudunk gondolkozni. Ugye akkor, hogyha töredékeként élek meg bizonyos elemeket, vagy töredékeként használok elemeket, akkor ez a töredékes használat egyáltalán, tehát elzárja az utat az elől, hogy bármifajta szerves egészet, vagy nem is feltétlenül szerveset, de egy egészet olvashassak ki a töredékekből. És a negyedik jellemzője az allegóriának, mondja Benjamin, az az, hogy a történelem mint hanyatlás jelenik meg az allegóriában. Tehát egy regresszív folyamat. Na most ezen jegyek közül Avens a következőket emeli ki, annak érdekében, hogy használhassa vagy alkalmazhassa a műalkotások elemzésére. Egyfelől azt mondja, hogy tulajdonképpen az allegóriát olvashatjuk úgy, hogy a múltat megmentjük. A múlt megmentésének a közege. Azt mondja ugyanis, hogy hogyha önkényesen használhatok bizonyos elemeket, ugye kontextusokból kiragadva, akkor tulajdonképpen az is, arra is lehetőségem van, hogy nem feltétlenül ezt a kontextus nélküliséget használjam, hanem éppenséggel magát a történelmet, a történeti kontextust. A második mozzanat, amelyet kiemel Avens, az az, hogy az allegóriát a posztmodern művészet kapcsán olvashatjuk mind magatartásként, mind egyfajta attitűdként, erre majd mindjárt visszatérünk, vagy visszatér Avens, hogy mit is értezem, mind egyfajta technikaként. Ugye a technikai használhatóság az meglehetősen kézenfekvő, gondoljanak csak a mindenféle kollázs művekre. És amit fontos, illetve amit mindenképpen meg kell jegyeznünk Avenssel együtt, az az, hogy mind technikaként, mind magatartásként az a lényege az allegóriának, hogy megkettőz. Egy kettőséget állít elő. Mindjárt erre is visszatérünk. Vagyis, mondja Avens, az allegória lényege nem abban áll, hogy bármiféle elveszett jelentést hordozna. Ugye emlékezzenek vissza a Gadameri szimbólum fogalomra, ugye, amely egy egésznek a részeként tudott visszaemlékeztetni minket arra, vagy egésznek a részét tudta jelképezni, vagy az egészet tudta a részben jelképezni. Azt mondja, hogy nem, szó sincs erről, hogy bármiféle mögöttes tartalmat, egészleges tartalmat hordozna, hanem a lényeg abban áll, és itt a megkettőződés, hogy mást mondunk. Ugye maga a szó, hogy allegória, az pontosan ebből ered. Az minden, az allos. Allos jelenti azt, hogy más, és az agoreuei, az pedig azt, hogy mondani. Tehát mást mondok akkor, amikor allegóriát használok. No, hogy néz ki ez Avens szerint konkrétan a posztmodern műalkotások esetében? Először is mondja, a posztmodern művészet, vagy számára ugye a kortárs művészet, kisajátítja a képeket, a már meglévő képeket, tehát nem arról van szó, hogy újat hozunk létre, hanem már meglévőket kisajátítunk, és elhomályosítva a jelentésüket, töredékessé tesszük őket. Tehát ez itt az, amit tulajdonképpen ugye Benjamin is mond az allegória elemzésénél, hogy kiragadjuk az eredeti kontextusából a dolgokat. Tehát a képek kisajátítása és a jelentés elhomályosítása megy végbe. Ennek egyébként nagyon szép példáját látja Avens, és teszem hozzá, már Benjamin is ebben látta, sőt, Benjamin egy majdnem kordet, tehát őt megelőző német gondolkodó Georg Simmel is, ebben látta a rom kultuszának a lényegét. Mi a rom? Ugye egy olyan maradvány, egy olyan töredék a múltból, amely valamiképpen ugye nyomolvasást bár lehetővé tesz, de messze, messze eltávolodott az eredeti kontextusától. Vagyis, és itt amely ezt idézem, az ember műveit, mármint hogy most itt már a posztmodernről van szó, az ember műveit visszanyeli a táj, a romok hanyatlásként, romlásként látott történelmet jelenti. A romok a hanyatlásként, romlásként látott történelmet jelenti. Második pontban mondja azt Avens, itt a kortárs művészet kapcsán, hogy pontosan ezzel függ össze a kortárs műalkotásoknak a hely specifikussága. A hely és tér specifikussága, a térben való elhelyezésük. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy emlékezzenek vissza, hogy Jameson is azt mondja, hogy az építészet az, amely leginkább hordozza a posztmodern jegyeit. Tehát a térbeliség, a hely, hely specifikussággal egyúttal ez összefügg, mégpedig oly módon, hogy a hely olvasására szólítanak föl minket a műalkotások. És erre egy példa, tehát amit itt látnak is a képen, egy Robert Smithson nevű amerikai alkotónak a Spiral Jetty című alkotásáról van szó, amely, mondom, idézem magát, Avens, vagy parafrazálom Avens elemzését, átmeneti, a természet enyészetévé válhat maga a műalkotás, vagyis nem más tesz a műalkotás, mint hogy a jelenségek efemer, vagyis mulandó jellegét hangsúlyozza, és azt, hogy a töredékessé válás magába beleíródik a műbe. Hiszen mit látunk itt? Ugye egy sajátos földnyelvet alakított ki Smithson, amely úgy működik, hogy előbb-utóbb el fog tűnni. Vagy legalábbis romos maradványok maradnak. Hiszen úgy van megépítve, hogy ne maradjon meg ilyen formában, ahogy ő azt legesleg először megcsinálta. A hullámverés által gyakorlatilag szétrombolódik. Na most harmadik jegyeként az allegorikus műalkotás fölfogásnak Avens azt emeli ki, hogy a töredékeket halmozzuk, illetve hát a kortárs vagy posztmodern művészek halmozzák a töredékeket, mégpedig oly módon, hogy egymás mellé rendelik őket. Ugye nem egy alá-fölé rendeltségi viszonyt ból indulnak ki az művészek a műalkotás megcsinálásánál, hanem az egyes elemeknek az egyenjogúságából. És ennek köszönhető, mondja Avens, és itt tulajdonképpen vissza köszön egy kicsit a lyotári elképzelés, hogy akkor, amikor ezeket az elemeket nem súlyozom, akkor nem is tud kialakulni semmiféle olyan elbeszélhetőség, amelynek a nagy elbeszélés értelmében lenne jelentése. Mit jelent ez? Tehát akkor, hogyha nem alkotok rendszert, nem csinálom meg a rendszerszerűségét ezeknek az egyes elemeknek, akkor nem is mesélhető el, vagy nem is tudjuk oly módon értelmezni, hogy azok az egy egységes elbeszélésé álljon össze. Majd mindjárt látunk is erre egy példát. Ezt egyébként úgy fogalmaz Avens, és ez egy jó meghatározás, úgy gondolom, hogy maga a rendező elv a szintagmatikus feldarabolás lesz. Ugye szintagmatikus, egymás mellé helyezve darabolom föl a művet. Ebből következik, mondja Avens, a műalkotások hieroglifikus jellege. Tehát olyanok, mintha hieroglifák lennének. Tanulmányának a második részében aztán Avens fölteszi azt a kérdést, hogy nem érti igazából, hogy miért, illetve érti, mert mindjárt is magyarázza nekünk, hogy mire vezethető az vissza, hogy ezt a bizonyos allegorikus szervező elvet, amely egyébként számos műalkotásban kimutatható, eleddig nem vették figyelembe. Mi több, nem csak, hogy nem vették figyelembe az elméletírók, hanem egyenesen elfojtották. Ugye az allegóriát meglehetősen sokáig egy abszolút negatív előjellel használták. Mégpedig oly módon, hogy ugye a szimbólum volt az értékes, míg nem az allegória volt az értéktelen. A következő választ adja erre Avens. Ugye egészen addig, amíg az autonóm művészet ideálja dívott, vagyis mit jelent az, hogy autonóm művészet ideálja? Ugye az időtlen, örök érvényű művészet ideálja, tehát a műalkotás mindig minden korban ugyanazt, a szépet mondja nekünk. Addig természetesen ugye a szimbólum fogalom volt az, amelyen leginkább megközelíthetők voltak a műalkotások. Ez ugyanis egyúttal azt is sugallta, vagy azt is jelentette, hogy magát a történelmet, a történelmi változékonyságot kizárta a művészet értelmezés. Tehát, hogy a szimbólumban nem érdekes, hogy mikor alkotódik meg. Egy olyan örök tartalmat hordoz, amely elvileg mindenkorban ugyanaz. Most az allegória ugye ezt nem teszi meg. Sőt, önkényesen visszalophatjuk a történelmet bele. Ugye ezért is értékeli föl, vagy ezért tartja nagyon fontosnak Benjamin, hogy akkor tudom történetivé tenni a műalkotást, hogyha szabadságom van arra, hogy ezt visszavegyem bele. Tehát leszámolunk a műalkotás örök érvényűségével, vagyis történetivé tesszük. És ezen kívül, még ez megint csak Benjaminra támaszkodva emeli ki Avens, az allegória alapvetően egy tudatos használatot jelent. Tehát tudom, hogy miért teszem össze, miért választom ki azokat az elemeket, amelyeket felhasználok, és hogyan illesztem őket egymáshoz. Igen, ám mondja Avens, de hát ez egy mérhetetlenül nagy kihívást jelent a befogadó személye felé. Ugye honnan tudjam, hogyha nincsenek mögöttes, vagy elfogadott, konvencionális jelentések, amelyekre támaszkodni tudnék, mégiscsak akkor hogyan olvassak egy kortárs műalkotást? Ugyanis, ugye mondja Avens, nem mással találkozunk a posztmodern művészek esetében, mint jelek labirintusával. Na most itt kezd hivatkozni Avens Paul de Manra, akinek nem írtam fel a nevét. Paul, aztán kisbetűvel de, és aztán egy nagybetűs man. Egy belga származású Amerikába elszakadt irodalomelmélészről van szó. Megjelent tőle egyébként az a mű is, amelyre hivatkozik Avens, az 1979-ben írt az Olvasás allegóriái című könyve. Ugye nem véletlen maga a cím sem, az Olvasás allegóriái. Mi a lényege? Nagyon-nagyon, hogy is mondjam, lebutítva Paul de Man elképzelésének. Paul de Man azt mondja, hogy minden szöveg, az égvilágon minden szöveg kétféleképpen olvasható. Egyik féleképpen szó szerint, másik féleképpen pedig figurálisan, vagy metaforikusan, vagy még egyszerűbben átvitt értelemben. Igen ám, de ha ezt elfogadjuk, most fogadjuk el, vagy fogadják el tőlem, hogy ez így van, és Paul de Man szerint mindenképpen, akkor fölmerül annak a kérdése, hogyha mind a két fajta képpen olvasható a szöveg, akkor nem válik-e olvashatatlanná? Hát honnan tudom, hogy éppen melyik olvasat az, amely érvényes. Ezt egy nagyon huszáros vágással, ezen dilemmát Paul de Man föloldja. Azt mondja, hogy az allegóriában egyesül mind a kettő. Az allegóriában lesz az, hogy megragadhatóan, megfoghatóan egymás mellett van, egymást erősítve működik a szó szerinti, illetve a figurális vagy átvitt értelmű olvasat. Na most ehhez a belátáshoz hoz egy Avens egy példát. Meglehetősen rossz állapotú a kép, de próbálják meg látni. Robert Rauschenbergnek a Allegória című művéről van szó. 1959-60-ból. Következőt mondja Avens szóla, nagyon szemléletes, azért idézem. Munkáinak kibetűzésére, mármint hogy Rauschenberg munkáinak kibetűzésére irányuló bármifajta kísérlet csak saját csődjét igazolja, mivel a töredékes darabokból összetevődő képkombináció, mely először kikényszeríti az olvasást, ugyanúgy le is blokkolja azt, és áthatolhatatlan akadály elé állít. Rauschenberg így módon összezavarja az olvasással, mint problémátlan cselekvéssel szemben kialakított elvárást. Ugye ránézzünk a képre, és megpróbálunk értelmet adni neki. Rauschenberg azt mondja, hogy mondjunk le erről, ez egy kudarc, csak is kudarcra fulladhat. Tehát Rauschenberg így módon összezavarja az olvasással, mint problémátlan cselekvéssel szemben kialakított elvárást, mely, mint tudjuk, a művészetkritikai és művészettörténeti diskurzusban az ikonográfia bizonytalan terminusa alatt makacsul tartja magát, és amely éppen ezért lebénul, ha Rauschenberg műveivel, illetve általában a posztmodernizmussal találja szemben magát. Következőképpen folytatja aztán. Tehát 1959-ben, 60-ban készített összerakott képről van szó. A lapos képsíkba heterogén tárgyak véletlen gyűjteménye ágyazódik bele. Ugye a véletlenség, akaratlagosság, kiszakítom az eredeti kontextusokból az elemeket. Tehát a lapos képsíkba heterogén tárgyak véletlen gyűjteménye ágyazódik bele. Egy piros esernyő, vázától megfosztva, szétterítve, mint egy legyező. Rozsdás fémlemez, azaz. Drapéria-szerűen leomró fémredőzetbe gyűrve, tükrökre állítva. Piros nyomtatott nagybetűs írás, láthatóan egy hajó oldaláról, melyet elbontottak, darabjai pedig szétszóródtak. Textilanyagok, ruhadarabok, pont. Nehéz, ha nem lehetetlen ebben a leltárban felfedezni bármilyen közös tulajdonságot, meg koherens módon összekapcsolná ezeket a dolgokat, és igazolná közös alapra hozásukat. Az egyetlen metafora, amely magától ajánlkozik, a lerakodóhely metaforája. Na most mi történik itt, ugye? Vagy ezt most nem kell tovább nyilván magyaráznom, hogy hogyan olvassa Avens ezt a képet. Tehát tulajdonképpen ugye azt mondja, hogy maga a képnek az üzenete nem más, mint az olvashatatlanságnak az üzenete. Nem kell értelmet, valamiféle magasabb értelmet tulajdonítanunk ennek. Na most természetesen annak érdekében, hogy ezen fölkiáltással ne kelljen bezárni az összes múzeumot, kiállító helyet, ne kelljen elbocsátanunk a tanárokat, például engem, igaz, hogy ez előbb-utóbb meg fog történni. Nyilván van erre egy pozitív megoldás is, mondja Avens, mégpedig nem mással mondja ezt, mint Roland Barthes-tal. Ugye emlékezzenek vissza az olvasó szerepének a fölértékelésével. Szóval azt mondja, hogy ha bármifajta, még csak icipici értelemről beszélhetünk, az nem a műben van benne. Az csak és kizárólag az olvasó örömére, vagy a befogadó örömében lehet meglelni. Vagyis magában az olvasóban, a befogadóban összpontosul az a pici értelem, amelyet ez a kép sugal. Ez az icipici értelem, meg ebben az esetben az olvashatatlanság lehet, az olvashatóság lehetetlensége. Na most mit ért Avens azon, hogy ez egy lerakodó hely? Vagy ami még itt valamiféleképpen magyarázatként vagy értelemként fölbukkanhat az olvashatatlanságon kívül, az a lerakodó helynek a metaforája. Azt mondja, hogy ez a mű, Rauschenberg allegóriája, a mulandóságot és a szétesést viszi színre. És különösen akkor teszi ezt, amikor ugye egy múzeumba kerül. Hiszen mi a múzeum? Ugye éppen ennek az ellenkezője. A múzeum azért van, hogy megőrizzünk dolgokat, hogy emlékünk legyen róla, hogy összegyűjtsük ezeket a dolgokat, amelyek valamilyen értéket képviselnek számunkra. Rauschenberg ezzel a képével pont egy ellentétes gesztust tesz. És ezzel, mondja Avens, tulajdonképpen egy olyan önellentmondást visz színre, amely az egész művet működteti. Tehát ha én ezt a képet, amely nem akar semmi mást jelenteni, mint hogy összedobálok alapvetően felejtésre ítélt dolgokat, funkció nélküli dolgokat, történet nélküli dolgokat, hiszen ki tudja, mit hordoz ez az esernyő, vagy a váz nélküli esernyő, és ezt kiállítom, egy kiállítóteremben van egy múzeumban, akkor pont egy olyan paradox vagy önellentmondásos helyzetet teremtek, amely rámutat a kép funkciójára, és rámutat egyúttal a múzeum funkciójára. Dumont idézve, mondja Evans, és mondom én, majd mondják maguk is, ez gyönyörű, ez a szép, sok szép idézés, hogy nem másról van itt szó, mint a logikai feszültségről. A logikai feszültséget viszi színre Rauschenberg. És ez a bizonyos logikai feszültség az allegóriának az egyik leglényegesebb vonása. Evans kiegészíti még ezt megint csak Barthe-ra hivatkozva, egy következő fogalommal, mármint hogy az allegória használhatóságát a kortárs művészeti alkotásoknak az értelmezéséhez, vagy értelmezésében, ez pedig nem más, mint az úgynevezett tompa értelem. Tompa értelem. Emlékezzenek vissza, hogy mit mondott Barthe, aztán én is vele együtt, a Paris Match-nak a címlapja kapcsán. Ugye emlékezzenek vissza, hogy egy háromszoros jelölő funkciót jelöltről beszélt. Ugye van úgymond a szó szerint értelem, látunk egy néger fiút. Emlékeznek? Ez lenne az első jelentése, vagy ez lenne az első jelölő funkció ennek a képnek. A második jelentése ugye az, hogy a francia államnak ilyen derék polgárai, vagy fiatal katonái vannak. És a harmadik, ugye erre a kvázi szimbolikus rétegre rátevődve, az az ideológiai üzenet. Vagyis az, hogy még egy fekete kisfiú is képes erre a szimbolikus tetre. A tompa értelem megnevezést egy másik esetben használja Barthe, de körülbelül ebben az értelemben. Hát azt mondja, hogy tulajdonképpen minden szimbolikus értelemre vagy jelentésre rátevődik még ez a bizonyos úgynevezett tompa értelem, ugyanis ennek a bizonyos tompa értelemnek az a funkciója, mondja Barthe, hogy leleplezze a szimbolikus értelmet. Ugye, tehát hogyha úgy tudjuk olvasni a néger fiú képét, hogy az egy meglehetősen szomorú üzenetet közvetít, mégpedig az, hogy ugye distinkciókkal élünk az ügyben, hogy még egy fekete fiú, kisfiú is a francia államot szolgálja, akkor ez egyúttal azt a úgymond magasztos jelentést, hogy milyen nagyszerű polgárai vannak a francia államnak, éppenséggel leépíti. Na most erre hoz egy következő példát Evans, mégpedig Cindy Shermannek a munkáit, amelyikből az egyik ez. Ezt újra felolvasnám, mert megint csak sokkal jobban tudja Evans elmondani, mint én. Mi történik itt Shermannél? Sherman női karaktereit a románc vagy az ármány narratíváinak hálójába került egyedi emberi szubjektumoknak gondoljuk. Vagyis ugye nevetségessé tesszük azt a képet, amelyet a nőkről mondjuk egy divatmagazin közvetíteni próbál. Ehelyett tipológikus olvasatot hív elő, és itt jön a lényeg. Sherman női figurái nem nők, hanem nők képei, a feminitásnak a média által sugárzott imitációra és identifikációra ösztönző látványos modelljei. Ugye ez azt figurázza ki tulajdonképpen Sherman, hogy ez a jellegű női kép, vagy ez a kép lenne az elérendő, vagy a vágyott női szerep, vagy női kép. Alakításainak valódi tökéletessége meghagy az eltérésnek egy bizonytalan margót, tehát ugye azt azért látjuk, hogy ez biztos, hogy nem egy vérbeli divatlapból kerül elénk maga a kép. Tehát alakításainak valódi tökéletessége meghagy az eltérésnek egy bizonytalan margót, amelyen a referenciális és szimbolikus jelentés kényszereitől megszabadult kép, vagyis a tompa értelem használatával elvégezheti a feladatát. Ez a feladat természetesen a média által a nőkről sugárzott képek feltételezett ártatlanságának a dekonstrukciója. Mivel Sherman képeit képein az állöltözet paródiaként funkcionál, munkája abban áll, hogy az én azonosulását egy képpel, mint megfosztását leplezze le. Tehát tulajdonképpen hogyan tudnánk összefoglalni ezt az Avanci posztmodern fogalmat? Ugye azt mondja, hogy az allegória lenne az az alapvető figura, vagy az az alapvető trópus, amellyel megközelíthetők ezek az alkotások. Rauschenbergnél látjuk, hogy egy teljesen diszlokált, teljesen diszparált elemekkel dolgozunk. Ugyanakkor ez nem zár ki egy olyan jellegű értelemtulajdonítást, amelyben alapvetően egy különbség lakozik. Akkor, amikor az Allegória című Rauschenberg kép kikerül a múzeum falára, akkor az önmagában egy totálisan egymásnak ellentmondó jelentéseket egyesítő gesztus lesz. Vagyis a műalkotás önmaga mulandóságát, önmaga képiségét leplezi le azáltal, hogy az allegorikus mechanizmusra épül, vagy az allegória mechanizmusára épül. Na most az ilyen jellegű különbség fogalma, vagy összekülönböződés fogalma az egyik legközpontibb terminusa Jacques Derridának. Azt, hogy fölírtam-e? Nem. Jacques Derrida, két erre, aki 1930-ban született, és 7 éve halt meg, 2004-ben, és aki meglehetősen nagy hatással bírt, nem csak Franciaországban, Francia országból származik, hanem Amerikában is, főleg azért, mert tanított egy jó ideig ott. Most Derrida nevéhez fűződik a dekonstrukció, és most át is térek az előző óra anyagának a végére. Tehát az ő nevéhez fűződik a dekonstrukció, amely fogalmilag végtelenül nehezen meghatározható dolog, de ez tulajdonképpen magának a dekonstrukció alapvetéséből adódik. Ugyanis mi a dekonstrukció alapvetése? Hát az, hogy a jeleknek, és ez most egy visszaköszönő elgondolás, azt hiszem most már, hogy a jeleknek nincsen egyértelműsíthető jelentésük. A jeleknek nincsen egyértelműsíthető jelentésük, szemantikailag egyáltalán nem határolhatók le, vagyis egy végtelenül destruktív folyamat megy végbe a nyelvben, a jelek használatával. Igen ám, de akkor csak destrukciónak hívnák ezt az iskolát, és nem dekonstrukciónak. Igen ám, mondja Derrida, meg mások is, tudatában vagyunk annak, hogy bár van egy ilyen nagy hiányunk, hogy nem tudunk jelentést tulajdonítani, visszagondolunk, hogy egyáltalán a posztmodern elképzeléseknek ez egy alapmotívuma, de nem tudjuk kizárni azt, hogy valami fajta jelentést mégiscsak beleolvassunk, vagy tulajdonítsunk a dolgoknak. Tehát alapvetően egy kettős mozgásról van szó, egy destruktív és egy konstruktív mozgásról. Innen a dekonstrukció elnevezés. Tehát egyfelől arra vagyok ítélve, hogy radikálisan leépítsek meglévő jelentéseket, mert hogy nem tudok egyértelmű értelmet tulajdonítani a jeleknek. Ugyanakkor tudom, hogy jelek nélkül nem megyek semmire. Na most ebből a meglehetősen, hogy is mondjam, nehezen megfogható meghatározásból is látszik, hogy a dekonstrukció esetében nem nagyon tudunk módszertanról beszélni, hanem sokkal inkább egy alapattitűdről van szó, egy magatartásról, mégpedig a szubverzív magatartásról. Szubverzív magatartásról, vagyis ellene megyek dolgoknak. Tehát a dekonstrukció arra tesz kísérletet, hogy a szövegek vagy műalkotások olvasataiban nem látható, vagy látható is jelentések mögé kerüljek, megpróbáljam kiolvasni az ellentmondásokat, az ellentmondásnak tűnő dolgok mögül. Az, hogy miért lesz ellentmondásos egy műalkotás, vagy egy szöveg. És ezeket kell explikálnom, elmagyaráznom. Vagyis a dekonstrukció tulajdonképpen meglehetősen fontosnak tételezi azt, hogy egy szöveg vagy egy műalkotás alapvetően önmagának mond ellent. Tehát benne van a szövegben vagy a műalkotásban önnön leépítése is. Ugye ez lenne ugye a destruktív erő, amely mögötte van. Ez tulajdonképpen nagyon jó példázza pont ez a Cindy Sherman kép. Ugye benne van annak a képnek a paródiája, annak a képnek az ellentetje, amelyet első ránézésre sugal. A szép nő. Tehát azt kell megnézni, mondja a dekonstrukció, hogy hogyan ássák alá, vagy hogyan aknázzák alá önmagukat a műalkotások, vagy a szövegek. Na most ennek, bár mondom, nincsen módszertanról szó, de különösen Poldaman írásaiban, aki ugye lévén irodalomtudós, főként irodalmi szövegekkel foglalkozott, ajánlatot tesz néhány eljárásra, vagy ajánlatot tesz néhány olyan technikára, amely dekonstruktivista olvasatot lehetővé tesz. Mik ezek? Hát elsősorban az úgynevezett decentrálás. A decentrálás, amely azt jelenti, hogy a szöveg központinak tűnő tematikus vagy strukturális elemeit a háttérbe szorítom. Tehát például egy szöveg szól arról, hogy az egyik kedvenc példám, hogy Raskolnikov vagyonüti az asszony, az öreg asszony, akkor nem ez lesz a lényeg, nem ezt kell értelmeznem, hanem teljesen elsőre periférikusnak tűnő, lényegtelennek tűnő elemeket. Tehát például miért volt éppen, vagy miért maradt éppen 6 hajszál a fejszín? Ez lenne a decentrálás. Tehát a központi, vagy a legdominánsabbnak tűnő jelentés rétegek mögé kerülni, vagy azokon túl lendülve olvasni. A második fontos lépés, amelyet a dekonstruktív olvasat előtérbe állít, az, hogy a bináris opozíciókat meg kell szüntetnünk. Nem olvashatunk feketét vagy fehéret, nem olvashatunk nőt, férfit, ezeken mind túl kell lendülni. Ugyanis, mondja a dekonstrukció, és ezt említi egyébként Derrida ebben a bizonyos a jelstruktúra játék tanulmányában is, hogy a bináris opozíciók mindig is egyfajta hierarchiát föltételeznek. Tehát ugye kizárhatóságot, mindig egyfajta hatalmi diskurzust tudnak maguk mögött. Tehát akkor, amikor én nő-férfi megkülönböztetést használok, akkor ez magával, vagy magában hordoz mindig egy értékrendet is. Tehát egyáltalán az opozíciók ebben az értelemben soha nem egyenrangúak. A dekonstrukció azt mondja, hogy pontosan ezt a fajta hierarchiát kell tudnunk megpróbálni leépíteni. Ezzel függ össze természetesen a harmadik javaslata a dekonstrukciós olvasatoknak, ami nem más, mint hogy a szövegben, vagy a fikció világában, vagy műalkotásban feltáruló szubjektum koncepcióját, vagy identitás koncepciókat megkérdőjelezzük. Egészen banálisan szólva, nő-e az, akit nőnek ábrázol a szöveg? Vagy nő-e az, akit Sherman nőnek ábrázol? Lényegesnek tartja a negyedik lépésként a dekonstrukció azt is, hogy a szöveget sohasem egy lezárt egészként lássuk, vagy a műalkotást egy lezárt egészként, hanem egyfajta intertextuális játék termékeként, vagy eredményeként. Ugye ez megint csak Shermannél nagyon jól alkalmazható, vagy látható, hiszen muszáj, hogy tudjuk a divatlapok ikonográfiáját, vagy legyen tudásunk, vagy ismeretünk a divatlapok ikonográfiájáról, hiszen csak ehhez képest tud paródiaként működni a dolog. Ugye ez is egyfajta az intertextualitás egyik alfajaként lehet elgondolni. Hasonlóképpen ehhez tartozik, vagy ez a gondolatkörhöz tartozik, amit már nagyon az elején is emlegettem, hogy az a fajta retorikai megformáltság, amelyel első látásra föl van vértezve egy irodalmi szöveg, vagy egy akármilyen műalkotás, hogy ezen retorikai megformáltság mögé kell tekintenünk. Ugye megint csak arról van szó, hogy ha szimbólumokat használok, metaforákat használok, akkor meg kell nézni magát a szó szerinti olvasatot is. Annak érdekében, hogy megkérdőjelezem adott esetben a szimbolikus jelentést. És itt jutunk vissza, vagy beleharapunk, vagy mi az a kígyó beleharap saját farkába, hogy éppen emiatt értékelődik föl az egész dekonstrukciós iskola, vagy gondolkodás számára az allegória. Tehát nem a szimbólum hordoz értéket, nem az egységes, egészleges értelem, hanem a töredékesség, az egyes, a hozzárendelés szabályainak a homályossága, vagy nehezen érthetősége. Na most tulajdonképpen ebbe a gondolatkörbe, vagy ez lett volna most ugye a dekonstruktív olvasatoknak egy nagyon-nagyon leegyszerűsített váza, tulajdonképpen ebbe a gondolatkörbe illeszkedik ez a bizonyos tanulmánya Derridának is, amelyet olvastak, vagy jól, ügyesen elolvasnak. A struktúra, jel és a játék az embertudományok diskurzusában, még egyszer elmondjam, hogy le tudják írni esetleg. A struktúra vesző, a jel, nem kell vesző, és a játék az embertudományok diskurzusában című 1967-es tanulmánya, amely az írás és a különbözőség L'écriture et la différence című gyűjteményes kötetében jelent meg. Nem egy könnyű szöveg, ezt, ha aki már olvasta, azt már biztos látta is, aki nem, azt meg fogja látni. Csak nagy vonalakban. Tehát mi az alapvetése Derridának? Ez egyébként gyakorlatilag az összes írásának az alapvetése. És azt mondja, hogy a nyugati metafizikát radikális bírálat alá kell vonni. Hiszen, és ugye itt megint csak visszaköszön Lyotard gondolata, se a vallás, se a történelem, se semmi más nem tud egységes értelmet. Se Isten, ugye, nyilván, nem tud egységes értelmet adni a világunknak. Ezzel egy időben természetesen, ez most már ismétlem szinte, a bináris opozíciókat meg kell szüntetnünk, hiszen azok mindig egyfajta egységes, hogy mondjam, viszonyítási alaphoz képest alkotódnak meg. Tehát nincs olyan, hogy belül és kívül, nincs olyan, hogy test és szellem, nincs olyan, hogy beszéd vagy írás különbözősége, természet, kultúra, stb. Derrida, mint egyébként, ahogy Foucault számára is, ugye Nietzsche hatalomkritikája ebből a szempontból abszolút mérvadó. Itt megint csak visszakapcsolunk arra, amit már az előbb is említettem, hogy ezek a bizonyos opozíciók mindig egyfajta hierarchiát föltételeznek. És hogyha van hierarchia, akkor van hatalom. Ugye van alá fölé rendeltség, van, aki hatalmat gyakorol rajtam. Ugye és Nietzsche pontosan ezt az elgondolást kritizálta a Hatalom akarása című művében. Ugyanígy bírálja Derrida természetesen ugye a Saussure-i rendszert, a Saussure-i strukturalista elgondolást. Emlékezzenek vissza, ugye Saussure tétele szerint minden jelentés abból adódik, hogy különbözőségre tudunk építeni. Tehát azért van A hang, mert van egy A hang. És ez egy bizonyos jegyben különbözik. Vagy ez a kettő egy bizonyos jegyben különbözik. Azt mondja Derrida, hogy ez is megint csak egy metafizikai hagyomány, vagy a metafizikai elgondolásnak az egyik leágazása. Ugyanis ebben az esetben az A és az A különbségét, az, hogy ugye, most lehet, hogy butaságot fogunk mondani, palatál, nem itt van a palatál is, akkor az, mielőtt butaságot mondanék, az N és az Ny különbségét ugye a palatalitás adja meg. Tehát kijelölök egyetlen egy olyan fogalmat, vagy egyetlen egy olyan jelenséget, amelyből ezt a bizonyos különbséget fölállítom. Ez világos valamennyire? Vagy mondhatom azt is, ugye, hogy sötét és világos. Ugye az a fénynek a hiánya, vagy a fénynek a megléte. A fény, mint olyan lesz a vezér elv, vagy az a bizonyos terület, amelyből megalkotom ezt a bizonyos különbséget. És azt mondja Derrida, hogy ilyen értelemtulajdonítás csak is kizárólag egy hatalmi diskurzushoz tud vezetni. Én megadom, hogy mi az a bizonyos középpont, amelyből a különbözőségek fölállíthatók. Na, hát pontosan ez a kritikának, a deridai kritikának a lényege, hogy ha elfogadjuk ezeket a akár Saussure-i alaptételeket, akkor tulajdonképpen mindig is föltételezünk egy középpontot. A rendszer mindig valamilyen középpontból kiindulva tud csak működni. Mi több, mondja Derrida, az is meglehetősen nagy gond, hogy bár magában a rendszeren belül elképzelhető valamiféle játék, tehát például megkérdőjelezhetek bizonyos különbségeket, de maga a struktúra, maga a rendszer, az csak is úgy tud működni, hogyha ez a középpont mégiscsak intakt marad. Tehát azt mondja Derrida, hogy a játékosság, és innen a tanulmányában ugye a játék fogalom a címben maga, a játékosság a nyugati hagyományban, a nyugati metafizikai hagyományban szintén a rendszernek a része, vagyis a rendszer nem változtatható meg, mert már benne van az egy ilyen, mondjam, tényleg a központosított világképben a játéknak a lehetősége. Igen ám, mondja Derrida, ez egy abszolút tévedés, egy téveszme. Nem lehet olyan rendszerről beszélni, amelynek ne lenne szüksége, nem azt mondja, hogy nem lehet olyan rendszerről, azt mondja, hogy nem lehet olyan középpontról beszélni, tehát szervező elvről, mondjuk így, nem lehet olyan szervező elvről beszélni, amelynek ne lenne szüksége valamilyen szubstitúcióra, valamilyen helyettesítőre. Mire gondol itt? Akkor, hogyha meg tudom kettőzni adott esetben ezt a középpontot, akkor már is elvettem a rendszerszerűség önmagában való igazságából, vagy önmagában való működéséből. Hogyan kell ezt elképzelni? Az írást hozza példának. Ugye azt mondja, hogy amennyiben a beszéd felől nézzük az írást, akkor az írás éppenséggel az az aktus lesz, amely révén kiszakítjuk a beszédrendszerét önmagából. Hiszen micsoda az írás? Az írás ebből a szempontból, vagy ezen olvasatban a beszédnek a helyettesítője. Igaz? Tehát azért írok, hogy el tudjam itt maguknak mondani, amit leírtam. Igen ám, de az írás ennél azért mégiscsak több. Hiszen az írás révén ugye elszakítom egyúttal a beszédtől azt, amit leírva látok. Elszakítom, mégpedig nem csak ugye szimplán azáltal, hogy egyfajta anyagi valóságot adok neki, hanem egyúttal lehetővé teszem az itt és most, tehát azt, amit én most itt kimondok, és amennyiben ezt leírom, elszakítom az itt és mostjától. Ugye az írásban ez a zseniális dolog, hogy hagyományozható, átvihető, továbbadható, elszakad magának a beszédnek az alapvető jellemzőitől. Tehát ez lenne az a bizonyos helyettesítő, szupplementumot is használ, megint csak egy központi deridai fogalom, ez lenne egy bizonyos helyettesítő dolog, amely kérdésessé teszi a strukturális módon fölfogott rendszerek működését, vagy rendszer működését. Kiszakítható, pusztán az ismétlés vagy helyettesítés által a rendszernek a középpontja. Na most ez egyúttal mit is jelent, vagy miért fontos ez Derrida számára? Claude Lévi-Strauss a másik célpont ebben a bizonyos tanulmányban. Emlékezzenek vissza, hogy ugye a strukturalista antropológia kapcsán emlegettük Claude Lévi-Strausst, és arra is emlékezzenek vissza, hogy ugye Lévi-Strausznál láttuk azt, az etnográfia nyelvére lefordítva, hogy hogyan lehet bináris opozíciókkal kultúrákat leírni. Most Derrida meglehetősen mesteri módon fölmutatja azt a paradoxont, vagy ahogy ő nevezi, apóriát, amellyel Lévi-Strauss bizony nem tudott igazán zöldágra vergődni. Mi volt ez az apória? Legalábbis Derrida szerint. Nem volt más, mint az incesztus jelensége. Ugye a vérfertőzés. Többé-kevésbé. Lévi-Strauss ugyanis nem tett mást, mint hogy, illetve sok mindent tett, de ezt is, hogy leírta a családi viszonyok rendszerét különböző kultúrákban. Leírta a családi viszonyok rendszerét, amelyben az egyes szerepek nagyon-nagyon pontosan meg voltak határozva. Az apa szerep, az anya szerep, a testvér szerep, stb. Igen ám, mondja Derrida, de abban a pillanatban, hogy az incesztus egyáltalán szóba kerülhet, tehát az, hogy például két testvér összefekszik, abban a pillanatban ez a rendszer megbomlik. Hiszen hogyan tudom magyarázni az egyértelműsített szerep tulajdonításokkal az incesztusnak a jelenségét? Ebben az esetben ugye a testvér az nem testvér. Hát erre gondol akkor Derrida, amikor arra irányítja a figyelmünket, hogy bármennyire is intaknak tűnik egy struktúra, vagy bármennyire is intaknak tűnik egy rendszer, az mindig is megkérdőjelezhető. Már magába bele van írva a rendszerbe a rendszernek a fölbomlása, vagy legalábbis a rendszer fölbomlásának a lehetősége. És éppen ezért mondja azt Derrida, hogy ezt szem előtt tartva el kell búcsúznunk, vagy sőt, ez egy jó dolog, elbúcsúzhatunk végre attól, hogy bármiféle szöveggel kapcsolatban lezárt értelmezést adjunk. Mindig van a szövegben, vagy mindig van a műalkotásban az esetben egy olyan elem, amely fölbonthatja azt az értelmet, vagy azt a működésmódot, amelyet először tulajdonítok neki. No, erre egy példát említenék, pedig nem más, mint Louis Marin, Louis Marin nevezetű művészettörténész, művészetteoretikusnak a elemzései, műelemzései tulajdonképpen ezen deridai meglátásokra, vagy egyáltalán dekonstrukció meglátásaira támaszkodnak. Többek között Poussin, Nicolas Poussin műveit elemezte, csak nagyon gyorsan utalok erre, a Manna gyűjt, többek között a Manna gyűjtés című képre is kitért, amelyen azt az alaptételét mutatta be, vagy bizonyította, hogy a kép vagy a festmény jelentése sohasem valamiféle külső referenciára épül. Sohasem valami olyan értelemre, amelyet nevezhetünk hagyománynak, kontextusnak. Nem érthetjük meg úgy a képet, hogy adott esetben itt például a bibliai történetet veszük alapul. Ugye a manna áldásáról van szó, vagy a mannával küldött áldásról. Tehát nem a valóságra, vagy nem a hagyományra való reflektálás segít bennünket abban, hogy egy képet elemezni, vagy értelmezni tudjunk, hanem önmagában a képben kell megtalálnunk, vagy az önmaga kép mondja el önön értelmét, vagy önön jelentését. Mégpedig természetesen a jelek játékával. Tehát ugye egy elsődleges jelentést gondolhatnánk ezen kép esetében annak, hogy a bibliai történetnek az ábrázolásáról van szó. Tehát ugye a keresztény ikonográfia szerint itt nem másról van szó, mint a Szentírás egyik történetének az ábrázolásáról, mégpedig olyan ábrázolás, vagy olyan történet ábrázolásáról, amelynek az az üzenete, vagy az a lényege, jelentése, hogy Isten kegyes, ugye kegyelmet oszt. Na most Poussin azt mondja, hogy szó sincs erről, ugyanis ha megnézzük a képet, akkor az ábrázolt testeknek az elhelyezkedése, az ábrázolt testnek a gesztus nyelve, az közel sem mondja nekünk azt, hogy itt bármiféle kegyelemről van szó. Hát nézzék, ha nem tudom, hogy mennyire jól látszik, ez a képtárban kicsit jobb. Ha megnézik, akkor úgy megfeszített izmok, már-már ugye kicsavart, végtagok. Tehát nem feltétlenül egy harmonikus az isteni kegyelem, vagy a kegyelemnek a befogadásának az aktusát olvashatjuk ki ebből a képből, mondja Marin. Hanem itt nem másról van szó, mint egy szenvedő népnek az ábrázolásáról, mégpedig a szenvedő népnek a túlélési stratégiáinak az ábrázolásáról. Na most mit tesz itt Marin, és ezt számos képelemzésében így jár el. Tulajdonképpen elkezdi figyelni a periferikusnak tekinthető, vagy első látása jelentéktelennek tűnő részleteket. Ezt megteszi a Madonna ábrázolások ruha ábrázolásainál, hogy hogyan redőződnek a Madonnák ruhái, stb. És tulajdonképpen nem tesz más, mint hogy folyamatosan ezen pici jelekből kiindulva, vagy periférikusnak tűnő jelekből kiindulva egy ellenolvasatot ajánl. Egy ellenolvasatot ajánl többek között, vagy hát legfőképpen, miután ez a szakterülete, a keresztény ikonográfia, a keresztény ikonográfiával szemben. És ezen kettőség, vagy ezt az összeütköző olvasatot meg is nevezi Maren, azt mondja, hogy első lépésben a kép átlátható, transzparens, áttetsző, átlátható. De nem a képnek az átláthatósága a lényeg, már szerint, hanem éppen az opacitása, a nem átláthatóság, vagy homályos jellege. És ez a bizonyos opak jelleg, vagy homályos jelleg lesz a lényeg, mert ez éppenséggel a belső kritikát, a belső ellentmondást tudja erősíteni. És Maren azt mondja, hogy tulajdonképpen minden nagy mű alkotásban benne van ez a nagyszerű potenciál, hogy a domináns, vagy olyan Derridára visszatérve hatalmi diskurzus ellen föl tudok mutatni egy ellenolvasatot. Tehát benne magukban a képekben megvan mindig ez a lehetőség a jó, a nagy műalkotásokban, hogy az adott reprezentációs módszerek, vagy reprezentáció ellen szóljak. No, hát mondom, nagyon röviden, és kicsit lebutítva a dekonstrukcióról ennyit gondoltam igazából elmondani. Átérnénk a pszichoanalízisre, amelynek nagyon-nagyon sokat köszönhet egyébként a dekonstrukció. Nem csak azért, mert ugye időben kicsit korábban volt, ugye 1900-ban jelent meg Sigmund Freudnak az Állófejtés, Traumdeutung című alapműve. Miért lényeges? Most majd próbálják meg egy kicsit úgymond fejükben visszaolvasni a pszichoanalízis tételeit a dekonstrukció eljárásaira. Ugye mi volt Freudnak egy alaptétele, amelyet tulajdonképpen azóta sem tudtunk megdönteni? Hát egyfelől a tudatos és a tudattalan elválasztása. És ennek megfelelően az úgynevezett manifest és látens tartalmaknak a különválasztása. Mit is értett ezen Freud? Ugye a Traumdeutung, az álomfejtésben mondja el, vagy magyarázza el a legszemléletesebben, hogy mi is ez a bizonyos kettéválasztás. Azt mondja ugye, hogy a kaotikusnak látszó álmok, amikor én azokat elmesélem, azok tulajdonképpen nem mások, mint elfojtott tudattartalmak. Tehát a tudattalannak valami fajta megnyilvánulásai. Van egy látens álomtartalom, amelyet abból tudok visszaolvasni, ami manifestálódik. Tehát amit el tudok mesélni, vagy ami képileg megjelenik. Most ez még több banálisnak tűnik, de meglehetősen komoly következményekkel jár. Ugyanis mit jelent ez körülbelül? Nem csak az álomról van ugyanis szó. Nem csak arról van szó, hogy az álom lenne az egyetlen egy lerakata az én tudattalan tartalmaimnak, vagy a tudatomba nem bekerült tartalmaknak, hanem ugyanígy ez ugye minden napokban is megnyilatkozik, és ezt aztán későbbi írásaiban nagyon szépen elemzi is Freud, például az elszólásokban, a nyelvbotlásokban. Tehát mi itt a lényeg? Ha én mondok valamit, mondja Freud, vagy nem is ezt sejteti, ha én mondok valamit, akkor amögött mindig van egy más tartalom. Egy akár teljesen különböző tartalom. Most ezen meglátásból kiindulva nagyon fontos azt a kérdést föltenni, és ezt természetesen Freud föl is teszi, hogy ha így áll a dolog, akkor milyen viszony létesül, vagy milyen viszony áll fönn a között, amit én ki tudok mondani, ugye, ami a manifest tartalom lenne, és a között, ami látensen bennem van. Tehát a tudatos és a tudattalan között milyen kapcsolat van. Vagy hogyan manifestálódik ez a bizonyos látens tartalom. És itt jön Freudnak az az elgondolása és az a fogalom használata, amely végtelenül gyümölcsözőnek bizonyult a művészetelmélet számára is, illetve az irodalomelmélet számára is, ugyanis azt mondja, hogy tulajdonképpen egy képi nyelv használatával tud megnyilvánulni a tudattalan. Egy képi nyelv használatával. Ugyanis akkor, amikor a tudattalan, vagy mondhatom azt is, az abszolút kaotikus álom valamiféle formát nyer, akkor az, és itt most Freud terminusait használom, az eltolás és a sűrítés aktusánval történik, vagy aktusán keresztül történik. Az eltolás és a sűrítés aktusával, ami egyébként nem más, ezt aztán Freud pontosítja is, mint a metonimia és a metafora. Tehát akkor, amikor én egy álmot elmesélek, akkor az csak és kizárólag figurálisan tudom olvasni, mert amögött egy metaforikusan vagy metonimikusan rejlő igazi tartalom van. Most az, hogy még jobban lássuk ennek az elgondolásnak a fontosságát, vagy jelentőségét, idéznék egy Foucault-tól egy mondatot, amely rámutat arra, hogy mi is a jelentősége annak, hogy Freud megalkotta ezt az elméletét. Hozzátenném még egyébként azt, hogy abban a tanulmányban, amelyet olvasniuk is kell, már elolvasták, kívülről tudják, nem említettem azt a szakaszt, amely éppensége Freud szerepéről szól, úgyhogy ezt majd különös figyelemmel olvassák a vizsgára, ahol is Foucault megmutatja azt, vagy meghatározza azt, hogy miért válhatott Freud úgynevezett diskurzus alapítóvá. Tehát miért vezetett be egy egészen új gondolati, eszmei tartalmat a tudományosságba. De most itt nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mit mond Foucault, vagy miért tartja nagyon-nagyon lényegesnek. Azt mondja ugyanis, hogy a freudi jelölés, vagyis ez a bizonyos metaforikus és metonimikus nyelvhasználat, azt föltételezi, hogy a megszokott jelrendszerünkbe, tehát amikor én használom a szavakat, valami egészen más tör be. Egy egészen más tör be. Tehát ugye van mögötte egy olyan tartalom, amelyet nem tudok megnevezni, nem tudtam megnevezni, és ez valamilyen formában mindenképpen megnyilatkozásra tör. És ez a bizonyos valami, a látenség, vagy a tudattalanság, mondja Foucault, az az, ami eddig teljes mértékben ki volt zárva. Emlékezzenek vissza, emlegettük a bolondság történetét Foucault-tól. És ugye őt mutatja ki Foucault, hogy Freuddal jön el az a pillanat a 20. század legelején, hogy immár a bolondság, amikor a bolondságról beszélünk, akkor nem pusztán arról van szó, hogy tudományosan egy újat tudunk, vagy tanulni tudunk a bolondok viselkedéséből, stb., hanem egy radikálisan mást lát meg Freud a bolondokban, a patológikus esetekben. Ez a bizonyos radikálisan más, ez az, ami már nem emberi. Ugye emlékeznek vissza, a bolondságot egészen Freudig emberi dologként kezelték. Freuddal viszont, és ezt emeli ki Foucault-nála, az egészen más lép színre. Az amit eddig megragadhatatlannak tartottunk, megfoghatatlannak tartottunk. És amiért roppant fontos lesz, nem csak Foucault számára ez a freudi elképzelés, az, amit már az előbb emlegettem is, hogy nem kizárólag a patológikus, nem a beteg esetekre vetítődik rá, vagy vetítődik ki ez az elképzelés, hanem az abszolút hétköznapokra, az abszolút mindennapokra is. A tudattalan mindenütt ott van, és kitörésre vár, úgymond. És éppen ez lesz a roppant fontos Porri kör számára, ezt sikerült fölírnom, Porri kör számára az 1966-os és kötelezőként föltüntetett olvasmányban, Freud filozófiai interpretációjában, amely tulajdonképpen nem másról szól, mint hogy ennek a belátásáról. Tehát, hogy a Freudot nem szabad úgy vennünk, mint hogyha csak és kizárólag beteg emberekről szólna. Vagy mint bármiféle gyógymód javaslat lenne csak. Hanem azt mondja, hogy ez a pszichénknek az alapvető működése, a világértelmezésünk alapvető működése, vagyis az, hogy föltételezzük, hogy van mindig valamilyen mögöttes tartalom, amely adott esetben teljes mértékben szemben áll azzal a tartalommal, amely kifejezésre kerül. Amit Ricoeur még kiemel, itt azt csak nagyon gyorsan összefoglalnám, vagy utalnék rá, az, hogy Freud egyik legnagyobb érdeme ebből a szempontból, hogy rá irányította a figyelmünket arra, hogy a vágy és a kultúra miként kerül összetűzésbe egymással. A vágy és a kultúra. Tehát ugye arról van szó, hogy most nagyon egyszerűen akarnám ezt lefordítani, hogy vannak konvencióink, amelyet a kultúra kódja magában hordoz, de vannak a vágyaink, amelyek mindig is arra törnek, hogy ezeket a bizonyos konvenciókat áthágjuk. És pontosan ennek a két dolognak, lebutítva ugye a tudattalannak és a tudatosnak, a konfliktusáról beszél Freud. Ricoeur ugyanakkor rámutat arra is, hogy egy meglehetős paradoxonról is beszélhetünk Freudnál. Milyen paradoxonra gondol? Hát arra, hogy Freud tekintettel arra, hogy 1900-ban ír, tulajdonképpen nem volt még fölvértezve egy olyan nyelvezettel, amely adekvát megfogalmazásokat tett volna számára lehetővé. Vagyis tulajdonképpen egy újdonságot akar elmondani, leegyszerűsítve, egy nagyon-nagyon új dolgot akarok elmondani, vagy akar elmondani Freud, de kénytelen a régi nyelvet használva beszélni. Tehát ahhoz értik ezt a belső ellentmondást. Tehát ahhoz képest, hogy egy új jelenséget akar megnevezni, csak részlegesen tudja, mert rá van utalva azokra a fogalmakra, legelsősorban természetesen önön tudományterületének a fogalmaira és tudás anyagára, amely 1900-ban adott számára. És Ricoeur azt mondja, hogy ezen természetesen mi már tudunk lépni, vagy ezt jobban át tudjuk látni, de ugyanakkor azt is mutatja számunkra, hogy Freud példája, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy reflektáljunk. Ez az, amit egyébként Freud is többé-kevésbé megtesz, amikor ilyen olyan levelekben panaszkodik arról, hogy mennyire nem értik meg őt. Tehát Ricoeur azt mondja, hogy abban az esetben, amikor igényünk van arra, hogy újat mondjunk, most megint csak meglehetősen lerövidítve, vagy leegyszerűsítve a dolgot, az csak oly módon tud megtörténni, hogyha folyamatosan reflektálunk arra, hogy milyen nyelvet használunk, milyen nyelvet akarok meghaladni, milyen eszközeim vannak arra, hogy a régi eszközöket leépítsem. Tehát az, ami Freudból filozófiailag, és ugye nem véletlen így a cím, az, ami Freudból filozófiailag Ricoeurnek termékenynek bizonyul, vagy termékenynek veszi, az, hogy, és itt most őt idézem, hogy tényleges reflexiót próbáljunk megvalósítani. Tényleges reflexiót próbáljunk megvalósítani, mégpedig egy nagyon komoly kritikai távolság megtartásával. Mi volt a folyománya annak, hogy Freud megírta az összes műveit a 20. század elején, 19. század végén, illetve hogy aztán az 50-60-as években egyre intenzívebben kezdték őt recipiálni. Hát elsősorban három olyan területet tudunk elkülöníteni, amely módszertanilag elkülöníteni, amely a pszichoanalitikus elemzés fogalma alá vonható a művészet értelmezésben, vagy irodalom értelmezésben. Mi ez a bizonyos három elemzési terület, vagy három elemzési hangsúly? Az egyiket nevezhetnénk pszichobiológiai megközelítéseknek. Pszichobiológiai megközelítéseknek, amelyek elsősorban arra kíváncsiak, hogy maga a szerző, tehát az alkotónak milyen tudattalan ösztönei, tudattalan tartalmai nyilvánulnak meg a műben. Tehát tulajdonképpen ugye egy visszafelé olvasásról van szó. Tehát ezen olvasat szerint az egyes művek, azok manifesztálják, ugye, tehát kifejezik, ábrázolják az alkotónak a látens sem meglévő tudattartalmait. A második nagy iskola, vagy másik nagy terület, amelyet a pszichoanalitikus elmélet erősen befolyásolt, azok a szövegcentrikus, vagy műalkotáscentrikus elemzések, amelyek azt mondják, hogy ezeket a tudattartalmakat magukban a művekben kell keresni, egészen konkrétan magukban a szereplőkben, hogy irodalmat, vagy főleg ugye irodalomról lehet ebből a szempontból beszélni, és nem a szerzőnek a beteges fantáziáról van szó, hanem a pszichoanalízis abban segíthet bennünket, a pszichoanalitikus elemzőmód, hogy a mű egyes elemeinek az egymáshoz való viszonyát föltárjuk. Tehát ugye mindig van egy mögöttes tartalom, amely értelmezése vár. És a harmadik nagy terület, amely fontos lett, vagy még mindig az, az nem más, mint a befogadócentrikus, vagy a befogadóra összpontosító megközelítés, amelynek az egyik alapbelátása, vagy alapmeglátás az az, hogy az esztétikai élvezet, tehát akkor, amikor én elolvasok egy regényt, vagy egy verset, vagy megnézek egy festményt, és ez élvezetet okoz számomra, az nem más, mint a tudattalanban meglévő vágyaim, elfojtott vágyaim felszabadulása. Na most ezen az utolsó két, azt lehetne mondani, hogy az utolsó két területnek egyfajta egybeolvasására tesz kísérletet Gombrich, Ernst Hans Gombrich, aki bécsi származású, de aztán angol területre, vagy Nagy-Britániába szakadt művészettörténészről van szó. Tehát egyfelől befogadás esztét, vagy befogadás pszichológiailag vizsgálódik Gombrich, másfelől magára a műalkotásokra koncentrálva. Alapvető kérdése ebben a bizonyos tanulmányában, hogy miből fakad, egy nagyon fontos kérdés és érdekes kérdés, hogy miből fakadhatott vajon Freudnak a konzervativizmusa. Freud ugyanis gyűlölte az expresszionistákat, nem volt hajlandó foglalkozni a kortárs művészekkel, és a következőre jut Gombrich, egyébként nyilván nagyban támaszkodva Freud írásaira is, vagy leveleire is, amikor is azt emelik ki, vagy azt a magyarázatot találja meg, hogy Freud szemében az expresszionisták átlépték azt a határt, amely a Freud-féle különválasztást megengedi. Tehát az expresszionisták akaratlagosan a tudattalan tartalmaknak, és a szürrealisták még inkább persze, a szürrealisták akaratlagosan adtak formát, vagy kifejezést a tudattalan tartalmaknak. Vagyis, és itt hivatkozik Gombrich egy másik szerzőre, Ernst Chris Psychoanalytic Explorations in Art, Gombrich tulajdonképpen azt emeli ki, hogy az a kétfajta erő, amelyet külön lehet választani egyfelől a tudattalan, és másfelől pedig a tudatos megnyilvánulások esetében, az egyik az úgynevezett centripetális, a másik pedig a centrifugális erő lenne. Ez a bizonyos két erő ideális esetben egyensúlyban van. Ugyanis a kifejezés vágya, vagy mondhatnánk azt, hogy a tudattalannak a felszínre törési vágya, az centrifugálisan hat, tehát ugye szétbont, vagy szétszór, míg nem az a struktúra, amelybe bele tud épülni az ilyen kifejezés, Gombrich egyébként egy erősen formalista irányultságú művész volt, vagyis az ő esetében a művészi nyelv, a festmény, a festménynek a festmény által megadott eszközök, ugye formális eszközök, ez az eszköztár, ez viszont centripetálisan hat, tehát összevonná, egy egészbe vonná, vagy összeszervezni ezeket a megnyilvánulásokat. És Freud, Gombrich szerint, Freud szerint az expresszionisták föltörik, vagy áthágják ezt a bizonyos egyensúlyt. Tehát tulajdonképpen nem művészetet csinálnak, legalábbis Freud szerint. Akkor most már feminizmusban nem indulnék bele teljes mértékben. Pusztán annyit szeretnék elmondani, ezt még esetleg jegyezzék fel, hogy jobban lehessen érteni majd a Judith Butlernek a szövegét, amely egy nagyon-nagyon nehéz szöveg, de nagyon-nagyon fontos szöveg, hogy összességében olyan, hogy mondjam, fejlődési vonalat láthatunk a feminizmus esetében, amely meglehetősen jól leírható. A 60-as éveknek a végén, ugye Amerikában a polgárjogi mozgalmak megerősödésével terjed el, vagy leginkább akkor válik kérdésessé a nő szerepe a társadalomban, tehát alapvetően először egy politikai társadalmi felhangról van szó. Majd aztán ez részben a francia filozófia hatására is, és itt nagyon fontos a Freud által ihletett Jacques Lacan, Freud ihlette pszichoanalízis hatására is. Egy Európában is már kulturálisan, vagy kultúrtörténetileg kérdőjeleződik meg az a fajta kettéválasztás, amely ugye a diskurzus jellemző, ugye a férfinő bipolaritásnak a tarthatósága. Tehát tulajdonképpen azt kell elképzelniük, hogy egy politikai mozgalomból, amely alapvetően a nők társadalmi szerepére kérdezett rá, a társadalmi, bizonyos társadalmi szférákból való kizártságáról, nő ki egy olyan elgondolás, amelyben tulajdonképpen összesűrűsíthetjük a dekonstrukció olvasatát. Tehát egy olyan hatalomkritikát hordoz maga a kérdésföltevés, vagyis van-e értelme a női meg a férfi, ugye két pólus, megint csak emlékeztetnék a bipoláris struktúrára, vagy a bináris opozíciókra, hogy van-e értelme ezt a kettőt megkülönböztetnünk. És Judith Butler lesz az, aki leginkább felerősíti ezt a kérdésföltevést. Részben már abból kiindulva, ami a 80-as éveknek az egyik hozománya, az, hogy addigra tulajdonképpen a tudományos nyelvben elfogadhatóvá válik, hogy megkülönböztetjük a szexet és a gendert. Szex és a gender. A szex lenne a biológiai nem, tehát az, hogy én egy nő vagyok, a gender pedig a társadalmi és kulturálisan meghatározott nem. Tehát a szocializációnak egy eredménye. Egyébként, hogyha belegondolnak, akkor ez bármilyen banálisnak tűnik, igazából nagyon sok, vagy nagyon gazdag hagyománya van. Ugye a 19-20. Században előszeretettel neveltek úgy gyerekeket, hogy bár fiúnak született, de női ruhába öltöztették őket, mert szerették volna, hogyha nővé vál. Vagy legalábbis bizonyos fokig egy női szerepet vett volna föl. Na tehát ami a lényeg itt, és a dekonstrukció és a feminizmus összekapcsolását itt akkor be is fejezem, az az, hogy abban a pillanatban, hogyha én kijelentem azt, hogy a nemiségem, vagy az, hogy én nő vagyok, nem a biológiai nememtől függ, hanem attól, hogy én hogyan szocializálódom, akkor tulajdonképpen nem másról van szó, mint arról a dekonstrukciónak azon belátásáról, hogy ezek önkényes, akaratlagos értelemtulajdonítások, amelyeket mindig meg lehet kérdőjelezni. Mindig meg lehet kérdőjelezni. Megkérdőjelezhetem, hogy én egy női szerepet játszom-e. Megkérdőjelezhető az, hogy a transzszexualitás hova, milyen értelmezői körbe tartozna. No, köszönöm szépen a figyelmet, nagyon sajnálom, hogy nem tudtam a végére érni. Egy másik alkalommal.
Elhangzott Rádióegyetem. Művészetelmélettörténet. Teller Katalin, Dekonstrukció. Az ELTE BTK-n 2011. november 9-én elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.